Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az operatív törzs felhívja a figyelmet arra, hogy visszatér az erős vagy. Tájékoztatásuk szerint a tűzifa kiszállítása folytatódik a rászorulóknak, pénteken 320-an részesültek egy-egy köbméter ilyen támogatásban. Aznap a rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, melyből 21 járt személyi sérüléssel, de halálos baleset nem történt. Van itt egy szerelmi történet, egy love story, jellemezte saját és a Fidesz Miskolccal ápolt kapcsolatát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén a Borsodi megyeszékhelyen. Hozzátette, ő maga is először 37 éve tartott Miskolcon lakossági fórumot, amikor még kommunisták vezették Magyarországot. Azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának, kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen például Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába. Orbán Viktor a további tervekről is beszélt. A következő ciklusban azt szeretnék, hogy 1 millió forintra emelkedjen az átlagbér, a minimálbért 400 ezer forintra emelnék, végigvinnék a 14. havi nyugdíjat, aminek most az első heti részletét folyósítják, új agrárgazdaságot építenének, Magyarország teljes energiafüggetlensége is cél. Megemlítette azt is, hogy a cigánysággal való együttműködés a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése. A Tisza párt elnöke bejelentette, Kapitány István a Shell korábbi alelnöke, a szervezet gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Kapitány István a világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és 500 000 munkavállalót irányított. 2020 és 25 között a Menedzserek Országos Szövetségének is elnöke volt. Kapitány István azt mondta, megtartaná a rezsicsökkentést, emellett a tűzifa áfáját 5%-ra vinné le, újraindítaná az energiahatékonysági beruházásokat, és a gazdasági szektor számára versenyképességet biztosító energiárakban gondolkodik. Az Európai Bizottság fontolgatja, hogyan lehetne Ukrajnának gyors uniós csatlakozást biztosítani az Oroszországgal kötendő békeszerződés részeként, anélkül, hogy Kijev teljes jogú tagságot kapna, amelyet csak átmeneti időszak után szerezhetne meg, közölték EU tisztviselők a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. A 2027-es ukrán EU tagság terve bekerült az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió között megvitatott 20 pontos béketervbe, mint az ukrán háború utáni gazdasági prosperitás biztosítását szolgáló intézkedés. Ukrán delegáció érkezett az Egyesült Államokba a békejavaslatról szóló tárgyalások folytatására. Korábban Kijev és Washington közösen kidolgozott egy 20 pontos béketervet, amely az ukrán fél szerint már majdnem kész, a felek azonban még nem állapodtak meg a biztonsági garanciákról, amelyek Kijev szerint elengedhetetlenek a tartós békéhez. A Miami tárgyalásokon résztvevő ukrán küldöttségnek tudatnia kell az amerikai féllel, hogy Ukrajna soha nem volt akadálya a békének, és hogy az Oroszországi Föderáció folyamatos légiterrorral hitelteleníti a diplomáciai folyamatot, fogalmazott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a közösségi médiában. Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök pár nappal korábban úgy nyilatkozott a Reutersnek, Zelenszky miatt nem tudtak még pontot tenni a béketárgyalások végére, miközben Vladimir Putyin orosz elnökről úgy nyilatkozott, hogy ő hajlandó megállapodást kötni. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinett tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierő vezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről. Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. Újabban Szlovénia is csatlakozott. Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de ahol köd képződik, napközben ott is javulnak majd a látási viszonyok, a keleti eszél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -13-11 fok körül, napközben -5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
A napverse. Rákos Sándor, kenyér. Vallos meg, élő Istenem! Törd meg csontjaim büszke élét! Vallas meg, hogy idegeim a tiprottak életét éljék! Vallas meg, kemény akarat! Törj össze, hogy igaz lehessek, hogy útjait söpörjem én a mezítlábas szeretetnek! Vallas meg! Őrölj finom liszté, testemet testeddel cserélt föl, hogy lehessek meleg karéj, minnyájunk kenyeréből.
Rákos Sándor Kenyér című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Rákos Sándor magyar költő, műfordító, esszéíró, kiadói szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kálmánházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt. 1944-től 45-ig a Nyírségi Magyar Népmunkatársa volt. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a Moképp sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 1949 és 1951 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett. 1951-től szabad foglalkozású író. Első köteteit Tragikus, Lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lirájának jellegzetessége a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény az öregséggel birkózva formálja képi egy életsummázatát. 1999-ben hunyt el Budapesten.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Mai műsorunkban megnézzük, hogyan fejlődött a színházi világ és a színművészet a kiegyezés után, milyen új műfajok születtek, miben különbözött például a bécsi és a budapesti színjátszás. Maradjanak velünk, rövid zene után dr. Bartók Béla történésszel beszélgetünk. Színház és színművészet a mai adásunk témája. A színház maga az a társasági életnek a központja is. És beszéltünk már erről az elmúlt adásokban, hogy bizony a monarchia idején, a dualizmus korában, amikor dinamikusan fejlődik Budapest, akkor kávéházak jelennek meg, tehát különböző olyan színhelyek, ahol az emberek találkozhatnak egymással. Ugye a színház az már előtte is egy fontos szereplő volt, vagy az opera. A dualizmus korában, a kiegyezés után hogyan változik meg a színházi élet Budapesten vagy a nagyobb városokban?
A színház mindig is a reprezentációnak volt a színtere. Nem csak olyan szempontból, hogy meg lehetett mutatni a legújabb divatot, ugye a különböző premiereken, meg bemutatókon, hanem a színház mindig tükröt tartott a társadalom elé, illetve mindig pontosan kifejezte az adott társadalomra jellemző gondolkodásmódot. Ez aztán mai napig is így van, ugye, hogyha naturalista egy színház, akkor ugye ez a társadalomnak a felfogása, az ízlése, a gondolkodásmódja, hogyha eltakarja a konfliktusokat, a problémákat, akkor egészen másfajta gondolkodás jellemző az adott nemzet, vagy adott társadalmat. Azt mindenképpen le kell szögezni, a nemzeti színjátszás a romantika korában kezdődik Közép-Európa szerte, és tanulságos lenne összehasonlítani mondjuk a cseh színjátszás kialakulását, a horvát, vagy szerb, vagy a román színjátszás kialakulását, vagy akár a szlovák színművészetet is, mert ezekről viszonylag kevesebbet tudunk. Ugye tudunk valamit ugye a Shakespeare korabeli színházról, meg később ugye a francia színművészetről, de a dráma maga eszközeivel mindig jobban meg tudta ragadni a változó világot, és maga a színpadi mű bemutatása során totálisan képes hatni az emberre. Látjuk, halljuk, érezzük, ami a színpadon történik, minthogyha kihallgatnánk valami vitát, vagy szemtanúi lennénk valami véres eseménynek. Tehát jobban részt tudunk venni a színpadon zajló eseményekben, mint olvasás segítségével, amihez színesebb fantáziára van szükség, vagy a versek élvezete során. Tehát ennek vannak előnyei, meg vannak hátránya is.
A magyar színművészet akkor hogyan viszonyult a kiegyezést követő változásokhoz?
Hát még a színművészetben is a romantika hatott nagyon sokáig. Hát a Nemzeti Színház ugye, mint a Thália temploma, tényleg egy bálvány volt, ugye nagyon sokáig folyt érte küzdelem. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a színészeink 1840-es években kulturális missziót közvetítettek, ugye akár vándorszínészek voltak, akár kőszínházakban dolgoztak. Magyar nyelven szerepeltek, de le kell szögezni, hogy Pestnek volt német nyelvű színháza is, és döntő volt ilyen szempontból, hogy legyen magyar nyelvű színház is Pesten, tehát Nemzeti Színház politikai kérdés volt egy időben, akár csak az utóbbi évtizedekben megint Magyarországon. Tehát ez a nemzeti drámairodalomnak egy fontos intézménye. Hát persze a másik kérdés, hogy milyen társulata van, kik a rendezők, ki az igazgatója, ez sokszor mindig politikai kérdés, és valami zászlós hajónak tartják mindig a Nemzeti Színházat, ez volt 1867 után is. A klasszikusokat játszotta, akár külföldről, akár Magyarországról, hát ugye mondom sem kell, hogy a Bánkbán az egy kötelező darab volt rendszeresen. Hát ugye az ember tragédia ez egy másik kérdés, mennyire fogadta be a közönség, mennyire értette ebben a korszakban, pontosabban 1867 előtt. Hát nem volt akkora sikere, mint gondolnánk. Elég pesszimistának tűnt az egész. Ugye ezt az el kell mondani, hogy eléggé rossz volt a társadalmi hangulat 49 után. Nagyon rossz volt a társadalmi hangulat, a közérzetés. Az ilyen pesszimista vagy elgondolkodható drámák nem biztos, hogy a lakosságnak a vigasztalására szolgáltak. Egyébként most helyben vagyunk, mert tulajdonképpen az egész irodalomnak ez a problémája, hogy a késő romantika világos után ilyen gyógyszer lett. Gyógykenőcs, a megalázott és legyőzött magyar nemzet, ugye azzal gyógyította magát, hogy volt nekünk Hunyadiaink, ahogy Arany János megénekelte, meg volt Mohács is, meg volt Muhi is volt, de mindig talpra álltunk, mindig föltámadtunk, és ez a példákat az irodalom és a festészet szolgáltatta. És ebbe a sorban a Madásnak az ember tragédiája nem nagyon illet bele. Általános érvényű kérdéseket fogalmaz meg, és tulajdonképpen minden szín azt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy a földön meg lehet találni a boldogságot és a nyugalmat. Ez egy, ha úgy tetszik, egy szembenézés volt a nagy eszmékkel is, hogy a liberalizmus, vagy a nemzeti érzés, vagy bármilyen más eszme szolgálata, vagy ilyen szenvedélyes támogatása nem biztos, hogy hasznos és értékes lehet egy nemzet szempontjából.
Kinek a darabjait játszották akkor előszeretettel?
A külföldiek közül játszott természetesen Goethét, Shakespeare is színpadokra került, de sajátos felfogásban. Ez most megint egy másik történet, hogy Shakespeare-t hogy interpretálták, mi az, amit Magyarországon értettek bele, mi az, amit szerettek bele. Nagyon sok múlott a fordításon egyébként. De mondom, német darabokat is játszottak, Goethe, Schiller darabjait sok esetben, romantikus műveket elsősorban, és ez volt, amire a budapesti magyar nyelvű közvélemény jegyet váltott. Hát nem csak az úri középrétegek, hanem a polgári középrétegek számára, és a Nemzeti Színház az egy nagyon fontos megjelenési hely volt. Hát azért el kell mondani, hogy volt emellett egy más jellegű színjátszás is, voltak még vándorszíntársulatok, hát nem volt általános az, hogy nagyon sok színház volt országszerte, de a vándorszínészet szépen lassan ugye lehanyatlott, és ideiglenes vagy állandó társulatok jönnek létre országszerte, és egymással versenyeznek a különböző nagyobb városok, hogy színtársulatuk legyen. Hát az egri színjátszás története megint egy külön fejezet, hogy mikortól van színház Egerben, mikortól van társulat, kik voltak az első rendezők, mit játszottak Egerben az 1880-as, 90-es években, vagy később mik kerültek színpadra Egerben.
Mást játszottak akkor vidéken esetleg, és mást a fővárosban?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi az, amit a vidéki közönség elfogadott, mi az, amire kíváncsi volt a vidéki közönség, ez mind a mai napig szerintem nagyon fontos problémája a színművészetnek, hogy milyen az ízlése esetleg ugye a vidéki városok lakóinak. Akkor is volt különbség, meg szerintem most is van, hogy több színház volt természetesen Budapesten, jobban megengedhettek a maguknak a színházak próbálkozásokat, kísérleteket, vidéken viszont Kolozsvárot esetleg, vagy Kassán. Fontosabb volt a közönségnek a megtartása, és stabil látogató rétegnek a kialakítás, és ennek érdekében meg kellett alkudni, könnyebb, szórakoztató darabokat is játszani kellett. Egyébként a nagy, komoly klasszikusok mellett persze voltak vidámabb darabok is, akár Budapesten is, mindegyik darabnak megvolt a sajátos közönsége. Igen, fontos az, hogy a színházak megszólítsanak különböző társadalmi rétegeket. Azt hiszem, hogy még az irodalomnál is jobban meghatározta az anyagi haszon a színházaknak a működését. Mindenképpen olyan darabokat kellett színpadra állítani 1870-es, 80-as években, amelyre bejött a közönség, ami nem okozott botrányt, vagy esetleg csökkentette volna a látogatók számát. Hát figyelni kellett élénken, hogy hogyan alakul az ízlés, milyen művek jelennek meg. Persze voltak bukások, voltak csalódások, voltak óriási sikerek, akár a gyengébb műveket is egy-egy nagyobb színész nevével el lehetett adni. Ugyanakkor a klasszikusok és gyengébb színészek is el tudták vidéken játszani, de mindenképpen fontos ezt leszögezni, tehát, hogy zenés darabok, bohózatok vidéken ugyanolyan nagy szerepet játszottak, vagy operettek később, ezek voltak, amelyek egy-egy vármegyének, egy-egy városnak a művelt középrétegét becsülogatták a színházakba.
Mondjuk ilyen neves színészeket például a korból szerintem majd mindenki tudná emlegetni, említeni egy-kettőt.
Hát Egressy Gáborra emlékszem, ugye, mint férfi színészre, aki nagyon sok klasszikus szerepet játszott, akár ugye Erkel műveiben, akár Shakespeare-nek a műveiben, de általán a színésznők ismertebbek, ugye a hőskorból ismert Dériné Széppataki Róza, vagy Blaha Lujza, később szintén ugye rendkívül ismert lett Budapesten, illetve az a Labortfalvi Róza is, aki Jókai Mórnak lett a felesége majd később, és egy élő színész legenda volt. Hát az egy másik történet, hogy milyen kultusz alakult ki egy színésznő körül. Hogy lettek ünnepelt sztárok, milyen nehéz sorsuk volt, honnan indultak, milyen származások voltak. És az biztos, hogy a színészi karrier vonzó volt, és érdekes módon a korabeli lányok számára. Mert nagyobb szabadságot biztosított számukra.
Az, aki elment színésznőnek, azt hogy ítélte meg a kortársadalma? Egy úri középosztálybeli lánynak szerintem eszébe se jutott elmenni színésznőnek, mert az egy lealacsonyodást jelentett volna.
Igen, köszönöm szépen a kérdés. Ez érdekes, hogy a női emancipációhoz hogyan járult hozzá a színészet. Hát a vándorszínészek korában nem jó hírük volt a színésznőknek. Igen, a rossz nők a szajha kategóriájába sorolták sokszor őket, ugye akik férfi társaságban élnek hónapokon vagy éveken keresztül, vándorolnak, mint a cigányok, kóborolnak az országban, és ugye nem fért bele ez a női szerep a hagyományos háziasszony vagy úrinő szerepébe. Ugyanakkor, hogy az előbb mondtam, vonzotta a lányokat, mert a lázadásnak a jelképe volt, a szabadságnak a jelképe volt, a férfiak uram aluli szabadulásnak a lehetősége, és biztos voltak olyan tragédiák, amikor lányok elszöktek a családjuktól, és akár vándorcirkuszosokkal, akár vándorszínészekkel próbáltak boldogulni hónapokon vagy éveken keresztül. És az is vonzotta a lányokat, hogy óriási rajongás vette őket körül. A férfi nézők imádták ezeket a színésznőket, tehát tudjuk, hogy milyen túlzások ragadtatták el magukat, meg őrültségre, hogy kifogták a lovakat az ünnepelt színésznők hintójából, és húzták, tolták a kocsit, aztán ugye virágcsokrokkal halmozták, ajándékokkal halmozták el őket, ostromolták, udvaroltak tucatjával a színésznőknek, és ez azt jelentette, hogy egy nőnek is lehet hatalma a férfiak fölött, hogyha ugye zenével, tánccal, a játékával lenyűgözi őket a színpadon.
Mondjuk ritkán, de előfordult olyan, mint Laborfalvi Róza esetében is, ugye, hogy egy neves személyiséghez megy hozzá, vagy egy másik példát mondanék, Váradi Aranka egyébként színésznő volt, ő már a dualizmus végén, 20. század elején, és ő például Bánfi Miklósnak lett a felesége. De már akkor vehette el feleségül gróf Bánfi Miklós, amikor az édesapja meghalt, mert kitagadták volna, hogyha megtudják, hogy egy színésznőt veszel feleségül.
Érdekes társadalmi történeti probléma, ezt is meg lehetne vizsgálni részletesebben, hogy főnemesi családokban, meg középnemesi családokban, hogy kerültek be esetleg énekesnők, táncosnők, színésznők, meg az Andrássyaknál is. Ugye a Krasznahorkai mauzóleum is ugye így jött létre, hogy családnak valamelyik férfi tagja hozott külföldről egy artistanőt, vagy operaénekes, vagy táncosnőt, akit a családnak az idősebb tagjai nagyon rossz szemmel néztek, viszont a szerelem minden túlélt, és kiálltak egymás mellett a fiatalok vállalva, hogy a családnak a rosszallását. És nem csak a legfelsőbb körökben volt ilyen, hanem adott esetben a középréteg körében is lehettek ilyenek. Persze nem biztos, hogy ilyen ünnepelt színésznőkkel, meg országosan ismert nevekkel, de ilyenekre volt lehetőség.
A középosztálynak ez nagyon sokat számított, a házasság például. Az egy presztízs kérdés volt, kihez megy, kit veszel feleségül. Egy gróf, akkor is gróf marad, hogyha a feleség egy színésznő.
Igen, tehát a vagyon még elbírja azt, hogy rangon alul nősül egy gróf vagy egy herceg, viszont egy középosztálybeli családnál, tehát ez nem a vagyoni emelkedésnek, és nem a gazdagodásnak a lehetősége volt, hanem a megtorpanásnak, vagy esetleg a visszaesésnek a lehetősége, és igen, talán ezért voltak szigorúbbak a középosztályban, a középosztálybeli családok az ilyen kapcsolatok, vagy ilyen viszonyoknak a megítélésében. Igen, ott, ahol tehát a házasságnak is valami befektetés jellegének kellett lenni, meg anyagi haszonnal kellett járnia, ott a színésznő nem volt jó parti. Viszont egy színésznő számára egy fölbirtokos, vagy egy gróf viszont nagyon jó parti volt, ugye, mert gondoskodott róla idős éveiben, amikor már a színésznő biztos, hogy sokkal szegényebben és sokkal szerényebben élhetett volna. Vannak erre is példák, hogy nem mindenkinek sikerült gazdag férjet találnia, hanem szegényen és elhagyatott, és elfeledve kellett meghalniuk. Tehát a Jókai család az külön érdekes, ugye pont Laborfalvi Róza az, aki bizonyítja, hogy igenis van hatalma egy nőnek a családja fölött, vagy a férje fölött, hiszen tudjuk, hogy ő volt, aki kemény kézzel irányította a családot, és ő volt, aki a kalapot viselte ebben a kapcsolatban is. Hát egyébként ez is romantikus történet volt a színésznőknek a feleségül kérés adott esetben, mert voltak másfajta színésznők is, kevésbé ismerte, kevésbé híresek, vagy egyszerűbb életet élő színésznők is, de voltak férfi színészek is, meg hogy nem is voltak annyira ismerősek, vagy nem is voltak annyira híresek, akár budapesti színházakban, akár bécsi színházakban, mert a színművészet terén is ez a két nagyváros volt, ami diktálta a tempót a vidéki színházak számára is, és hiába volt ugye a legrégebbi kőszínház a kolozsvári, meg utána miskolci Magyarországon, mégis Budapest mutatta az irányt, és Budapest diktálta, szabta meg az ízlést a vidéki teátrumok számára is. És pontosan tartották a megyei vagy a városi közgyűlések is, hogy aktívan támogassák a színházi életet, társasági szempontból, és úgy gondolták, hogy a helybeli intelligenciát összehozza, összekovácsolja a származástól, vallási hovatartozástól függően. Tehát ez is egy ilyen olvasztó kohó volt a városi társadalom számára.
Érdekes lehetne megnézni, hogy a különböző társadalmi rétegek hol helyezkedtek el a színházon belül.
Hát természetesen ugye különböző helyárak vannak. Igen. A színházakban is, ugye bérletek is vannak, voltak bérelt páholyok adott esetben. Tudjuk, hogy az Operaházban van Budapesten királyi páholy, ahogy ő felsége a császárnak is ugye el kellett foglalni a helyét. Igen, és a különböző helyárak tulajdonképpen a társamnak a hierarchiáját tükrözték. Megvoltak a legolcsóbb helyárak, sokszor a karzaton, megvoltak a páholyok, a földszinti székeket is másfajta áron lehetett megvásárolni, vagy ide szóló jegyeket. Tehát tulajdonképpen a színházi közönség is rétegződött, úgy, ahogy a társam a színházon kívül. Tehát nem volt annyira egységesítő jellege, meg egyenlősítő jellege színházi műsoroknak, mint hogy gondolták sokan. Találkoztattak egymással a különböző származású polgárok, tisztviselők, iparosok, kereskedők, megismerkedhettek, kapcsolatba léphettek egymással akár a felvonások közötti szünetben is, tehát ilyen szempontból társasági jellege volt, meg rendszeresen találkozhattak, hogyha bérletet váltottak, de azért megvoltak a színházon belül a bizonyos határvonalak.
Tehát szigorú szabályok voltak egyébként, amit ma már nem veszünk észre, vagy nem látunk annyira, hogyha valaki színház megy, például az öltözködés terén. Miben illik elmenni a színházba, miben illik elmenni operába, szigorúan betartotta mindenki.
És ami érdekes, hogy kezdetben a mozilátogatás is ilyen volt. Tehát amikor ezek a filmszínházak megnyíltak, meg hát most is ugye tudjuk, egy-egy filmnek a premierje legalább akkor a szenzáció, legalábbis ugye az Egyesült Államokban, mint egy színházi premier. Amikor ugye van egy jelentősége a darab későbbi sorsát illetően, hogy az első előadáson kik vannak ott, mit írnak róla, és ugye ezzel ugye lehet népszerűsíteni is a darabot hónapokon keresztül, vagy esetleg ugye ez meghatározhatja a bukását is egy-egy darabnak. Valóban, igen, nem csak az öltözködés, hanem az ékszerek használata, vagy bármilyen más, ugye bizonyos kalapok, legyezők, vagy ugye a legendás színházi távcsövek használata is hozzátartozott a színházlátogatáshoz. Ez egyrészt megfigyelhető volt, hogy a színházon belül is elkülönültek rétegek, de egy idő után különböző réteg színházak alakulnak, és ez Budapesten kimondottan megfigyelhető. A Nemzeti Színház olyan lesz, mint egy nagy bálvány. Az Operaház szintén, ugye, ahol igen magasak a jegyárak, és ugye a legelőkelőbb budapesti rétegeket vonza, viszont kialakulnak egymástán különböző színházak. A Víg Színház például igazi versenytársa lesz a Nemzetinek, egy másik réteget fog majd megcélozni, de van Népszínház is Budapesten. Tehát tulajdonképpen megyünk lefelé a társadalmi ranglétrán, akkor azt lehet mondani, hogy a Víg Színház a polgári középosztály színháza lesz, nyitottabb, rugalmasabb, nem olyan merev szabály között működik. Igen, de az új gazdagok járnak, kereskedők, sok esetben tisztviselők, vagy akár zsidószármazású, vagy középréteg tagjai. Aztán vannak olyan színházak, amelyek pedig ezt a kis tisztviselő, kispolgári rétegnek az ízlését szolgálják ki. Persze ugye a daraboknak a minősége lehet, hogy csökken, viszont mindenki számára elérhetővé válik a kultúra. És ugyanúgy, ahogy az irodalomban, vagy a sportban is, ugye differenciálódik a kínálat, bizonyos intézmények csak a gazdagok számára elérhetők, ugyanúgy a színművészetben is ez a jellemző, bizonyos rétegek bizonyos színdarabokat tudnak megnézni. Vidéken viszont nincs erre lehetőség sokszor. Tehát, hogyha van egy színház Debrecenben vagy Szegeden, természetesen ott is a középosztály tölti meg ezeket a színházakat, de valami másfajta szórakozási lehetőséget kell biztosítani az alsóbb rétegek számára is. De és itt jönnek majd a népszínművek be a képbe.
Hova jár az alsóbb népréteg?
Az alsó néprétek számára sokszor alkalmi előadások vannak. Egyszer-egyszer a vidéki színházak is biztosítanak előadást a kisebb pénzű nézők számára, akik természetesen ugyanúgy felöltöznek, és szerény keretek között megpróbálnak megfelelni az elvárásoknak. Olcsóbbak a jegyárak adott esetben, vagy egészen másfajta kereteket, másfajta intézményeket, nagy termeket kell kibérelni, ahol másfajta keretek között, de tényleg a színjátszás szabálya szerint folyik az előadás. Hát a polgári dráma megteremtése volt a legnagyobb kihívása szerintem a korabeli színművészetnek, hiszen ugye megvoltak a a Nemzeti Színháznak a klasszikus darabjai. A népszínműről talán kevesebbet beszéltünk, majd még itt lesz szó, hogy ez milyen igényeket szolgált ki. A polgári dráma próbált egy harmadik utat kialakítani a magyarországi színház művészetben, vagy a dráma fejlődésben. A népszínmű azonban még nagyon erősen továbbélt, csak két nevet említenék, Tóth Edét meg Csepregi Ferencet, akik maguk is színészként kezdték, és a szakmát ismerték alaposan, technikailag is, dramaturgiailag is. Tóth Ede a Falu Rossza című darabjával egy hatalmas klasszikust teremtett, falusi környezetben játszódik, elég hamis képet közvetít a parasztságról, rendkívül szentimentális, de ez is túlélte Tóth Edét. Gyakorlatilag a Horthy korszak végéig rendszeresen játszották vidéki, falusi színpadokon, még amatőr társulatok is. Csepregi Ferenc meg a Sárga Csikó és a Piros Bugyellári című népszín műveivel lett borzasztóan népszerű. Pesten is játszottak ezeket a darabokat, tehát a pesti közönség is szerette meg, kedvelte, nem csak a vidékiek számára, és tehát olyan darabok voltak, amelyek fogyaszthatók voltak mind a paraszti népesség, mind pedig a városi népesség számára. Az inkább az érdekes, hogy a parasztok miket gondoltak ezek a darabok közben, mert ők egészen másképpen éltek. Lehet, hogy tetszett nekik ez a felhőtlen, gondtalan élet, amelyet ezek a népszínművek sugaltak, bor, szerelem, dalok jellemezték a népszínműveket, éneklő szerelmesek, humor, idill voltak egy tipikus alakok benne. Hát Gárdonyi Géza is megpróbálta népszínműveket meghaladni, az ő népszínműveiben is például cigánzenészek rendszeresen feltűnnek. Hát nem csak azért, mert maga ugye Gárdonyi is kiváló zenész volt, és mondtam, hogy több mint 40 magyar nótát írt Dankó Pista prímás részére, de neki is volt egy ilyen romantikus cigány képe, és az ő színdarabjaiban állandóan ilyen szempontból szerepelnek, de ugye máshol is feltűnnek ilyen alakok. Zenészek, meg mindig van valami félreértés a népszínművekben is, de mindig happy end a vége, minden jóra fordul, van benne szerelem is, persze földes úrnak is benne kell lennie, vagy a jegyzőnek, a bírónak, a plébánosnak, vannak állandó szereplői ezeknek a népszínműveknek, és még egyszer hangsúlyozni, hogy 1940-es évekig ezek borzasztó népszerűsnek örventek, rendszeresen falusi színpadokon is feltűnnek, falusi kántortanítók betanítják ezeket, tehát tovább él ez a fajta idillikus és sajnos hamis szemlélete a népszínműveknek. Majd a másik világháború után I.S. Gyula próbálja megújítani ezeket, valami paraszti színjátszást kialakítani, ahol megőrzi a derűjét, a humorát is ez a népszínmű, de valóságos, igazi alakokat és reális ábrázolást lehetne színpadra állítani. Tehát a népszínmű ez működött nagyon sokáig Tóth Edének és Csepregi Ferencnek köszönhetően. Ugyanakkor új romantikus drámák is születtek ebben a korszakban, Rákosi Jenő, Dóczi, Lajos művei, ők voltak azok, akik Shakespeare-t próbáltak utána, és ők még át is írták. Megpróbálták magyar viszonyokra egy-egy Shakespeare történetet folytatni, vagy átalakítani, több-kevesebb sikerrel. Ezek is elég alacsony színvonalakra sikerültek ebben a korszakban, és nem maradtak olyan sikert, mint a népszínművek. Na, a polgári dráma. Ez a kérdés, hogy ez hogy jelent meg a színpadon, ugye amikor Ibsen meg Csehovnak a művei egyre népszerűbbek külföldön. Társasági drámának is hívják ezeket, és azt hiszem Szigligeti Ede volt ennek az egyik megteremtője, a Mama című ugye, darabja, derűs, kedves történet, félreértésekkel, de szerelem itt is mindent legyőz. Szigligeti ugye egyik központi témája volt a későbbi drámáiban, és a házasságoknak a kérdésköre. Tehát házasságokon belüli, vagy a rokonságon belüli konfliktusokat, vitákat, érdekellentéteket foglalt össze, és mindig csattanó volt, és mindig boldog lett a vége ezeknek a daraboknak. Tehát azt lehet mondani, hogy mivel ugye a polgárosodás is Magyarországon torz volt, Magyarországon a középnemesség kezdett el polgárosodni 1870-es években, meg ugye külföldi származású volt ez a polgári réteg, éppen ezért a polgári dráma se az igazi polgárságról szólt, tehát nem a skandináv, nem a svéd-norvég iparosok kereskedőnek a problémáit, de nem is a német vagy az osztrák polgárságnak a problémáit próbálják megfogalmazni, hanem a sajátos magyarországi viszonyokat dolgozzák fel Szigligeti Edének ezek a társasági drámái. Mm-hmm.
Ha a dualizmus korának színházáról beszélünk, akkor muszáj megemlítenünk az operett műfaját, amely virágkorát élte ebben az időszakban. Elég csak Strauss vagy Lehár nevét említenünk, akinek a dalamait mindenhol ismerték és ismerik ma is, és dúdolják.
Az operett popzene volt, vagyis populáris zene volt, de azért inkább a középosztály és a felsőbbéteknek volt a kedvelt műfaja. Igen, színházi műfaj, zenés, táncos, melodráma, énekelt, ugye az opera ugye az énekelt tragédia, akkor az operett az egy operácska tulajdonképpen, kis darab, rövidebb, konfliktusok nem olyan mélyek és nem olyan tragikusak, mint mondjuk Verdinek a nagy nemzeti operáiban. Viszont igen, nagyon jó kiszolgált a közízlést, és tulajdonképpen, ahogy Hanák Péter ezt állítja, az operett volt az, amely zenei szinten létrehozta és megerősítette kiegyezést. Hát ugye itt elhangzott Lehár Ferencnek a neve, vagy Kálmán Imrét lehetne még kiemelni. Igen, Johann Strauss, ugye szintén legendás szerző ilyen szempontból. Hanák azt is mondja, hogy addig terjed az osztrák-magyar monarchiának a kulturális hatása, ahol ismerik a Denevér című Strauss operettet, amit ugye általában szilveszterkor szoktak bemutatni színházakban, vagy a televízióban, és ahol ismerik ezt, meg van közönsége, van rajongója, ott a monarchiának a kulturális hagyományai igen erősek.
Mondhatjuk, hogy az monarchiának a terméke volt az operett, tehát itt a monarchia területén állították színpadra, és mentek, és hallgatták, és akár énekelték is az operettet?
Igen, így van. És az operettekben a különböző nemzetiségeknek a zené is feltűnnek. Van benne lengyel polka, van benne bécsi valcer, vannak csárdások az operettben, de lehet, hogy még valamiféle balkáni táncok is, szerb vagy horvát zenének és táncolnak nyomát is felfedezhetjük. Tehát ez nagyon jó kifejezője volt a monarchia populáris zenei kultúrájának. Ugye mert volt egy autentikus népzene minden népcsoportban, ugye a paraszti népesség körében, de ez az operett valamilyen szinten összekötötte a birodalomnak a közép rétegeit és az elitjét. A zenének a dallamai, amit egyformán dúdolhattak Bécsben, vagy Pozsonyban, vagy Prágában. Talán Prágában nem volt annyira népszerű mondjuk Lehár Ferenc vagy Kálmán Imre, de Strauss ismerhették ezt ott is, és Straussnak a keringői mindenképpen olyan népszerűek voltak, hogy mindenféle zenekarok játszották ezt Csehország szerte, vagy Galíciában is, vagy akár Erdélyben is ismerték Strausst, vagy Ljubljanában és a szlovén vidékeken is.
Érdekes egyébként, hogy még az operett fénykorában, ugye, ahogy említette, a felső réteg, vagy közép rétegnek volt leginkább a kedvelt stílusa, az a darab, amire szívesen elment. Míg ez megváltozott a 20. század végére, 21. századra. Most is játszanak ugye operettet, de igen. Igazán kultúrára vágyó ember, az nem operettre fog beülni.
Igen, de azt mondja egy ismerősöm, akivel beszéltünk erről, hogy mennyire népszerű meg ez, meg mennyire nem ismerik a fiatalok az operett slágereket, bár szerintem 60-70 év fölöttiek ugye még ismerik, mert a Kádár korszakban volt ennek egy reneszánsza. Szóval azt mondja ismerősöm, hogy a musicalek váltották fel ennek a helyét, hiszen most már ugye minden egyes színdarabból csinálják zenés változatokat, még ugye Kosztolányi Dezső Édes Annájából is készült musical, ami megdöbbentő lett, bár én nem láttam személy szerint, de az Abigailből is készült musical, nem csak a Pál utcai fiúkból, és lehet, hogy van ebben igazság, hogy ezek a zenés darabok a dráma és a tragédiáját elveszik a műveknek, és könnyebben fogyaszthatóvá teszik akár a fiatalabbak számára is ezeket a darabokat. Tudunk arra is példát, hogy a dualizmus korában hogyan könnyítette meg a nehéz mondani valót az operett. Itt van például Jókai Mórnak a Cigánybáró című története, ugye, amit Szaffi történetének is ismerünk, és hát Strauss zenéje teljesen felhígított az egész történetet. Igaz, hogy van benne persze csárdás, meg látványos díszletek vannak, magyar tánc is van benne, meg huszárok is szerepelnek benne, de nagyon messze van az operettnek a története az eredeti romantikus regénytől, pedig ez még Jókai esetében is nagyon nagy szónak számít. Tehát Strauss és a librettónak, a szövegkönyvnek az írója nagyon-nagyon-nagyon felhívította Jókainak a szövegét, és Jókai az áldását adta. Tehát belement abba, hogy a bécsi közönség számára egy ilyen magyar kép kell, a táncoló, huszár ruhába csárdás táncoló magyaroknak a képe kell, hogy megrögződjön. Ez előfordult más esetben is, hogy elvesztette a drámaiság a történet. Beszélhetnénk a János Ütés című operettről is, ami nagyon messze van az eredeti történettől. Hát voltak olyan zeneszerzők, akiket az irodalmára kárhoztattak, hogy meghamisították az eredeti mondani valóját a történetnek, és most sem könnyű, amikor musicaleket szerkesztenek, vagy musicalekhez szereznek zenét sokan, hogy mit szól hozzá az író, és mennyire őrzi meg a mondani valóját egy történet, hogyha zenés változatot készítenek belőle. Hát mondjuk ettől függetlenül többi operett nem irodalmi műből készült, akár a Csárdás királynőre gondolunk, ugye, vagy a Vígözvegyre gondolunk sok esetben, de minden esetre ezek is egy sajátos társadalmi képet mutatnak, hiszen az operettek szereplői között is az arisztokráciától kezdve, akár a cselédlányig bezárólag, vagy a valamilyen alacsonyabb származású újságíró, vagy egyetemistáig bezárólag, igen sok társadalmi rétegnek a szereplői megtalálhatók. Talán a paraszti környezet nem annyira jellemző az operettekre, ami azt jelenti, inkább a városi közönségnek az ízlését szolgálja ki.
Az arisztokrácia buta szerepben tűnik fel. A Csárdás királynőben ki az, aki a legszimpatikusabb?
Meg a színésznő. Hogyha jobban megismerjük a operetteknek a cselekményét, meg a szereplőit, akkor nem tudunk ilyen egyszerűen leírni őket, mert igenis van benne finom társadalom bírálat. Igen, a beszédmódja, az öltözködése jellemző lehet a szereplőkre, és azt mondják a kutatók, hogy azért sem szabad teljesen lebecsülni és leírni a operetteket, mert van benne irónia. Tehát azon a szinten, abban a társadalmi közegben, ahol ezeket bemutatták, durván és közvetlenül nem lehetett kicsúfolni, kigúnyolni bizonyos társadalmi rétegeket, csak emberi típusokat. Viszont sokszor részesen vették a főnemesek, meg bizonyos, esetleg ugye megcsalt házastársak, hogy róluk szól a történet. Hanem énekeltek, dúdolták a slágereket, sokszor ugye még hónapokkal később is, jó szórakoztak, azt gondolták, hogy másokról szól ez a darab, de valóban az operettekben van egy nagyon finom társadalombírálat. Akinek van füle, ezt hallja meg, meg lehet nézni, de ugyanez a helyzet, itt Egerben is játszottak operetteket, és én magam is úgy vettem észre némelyiken, hogy van benne egy társadalmi tabló. Akár a Józsefvárosi bérháznak a lakóit bemutatva például, iparosok vannak benne diákok, szegényebbek, gazdagabbak, és igen, sokszor ironikusan mutatják ezeket a szereplőket. Tehát az egy másik kérdés, hogy ez inkább a bécsi operettre jellemző. A budapesti operettekre, vagy a magyar nyelvű operettek már talán nem ilyen erős az önirónia, Straussnál még megfigyelhető ez. Ez a bécsi császárvárosnak egy sajátos hangulatát is jellemzi, hogy valahogy jobban tudtak reflektálni a saját viselkedésükre, saját hibáikra az osztrákok, kigúnyolni esetleg negatív társadalmi jelenségeket. Talán a magyarországi társadalmi légkör, meg Budapest nem engedte meg ennyire ezt a fajta szembenézést a különböző problémákkal, vagy hiányosságokkal, gyengeségekkel. A népszínmű megőrizte a töretlen népszerűségét, nem sikerült meghaladni. Negatív jelenségnek tartják az irodalomtörténészek, de itt sem lehet teljesen ugye letagadni azt, hogy volt jelentősége és volt hasznossága. Ugye ez is teremtett közösségi alkalmat a paraszti lakosság számára. Persze ugye talán falun még több ilyen társasági alkalom, vagy közösségi alkalom volt a munkából következőleg is, de az ilyen közösségi szórakozás nagyon sokszor lehetetlen volt, éppen ezért a falusi népszínművek szintén egy ilyen közösségszervező szerepet játszottak, és ki kell emelni a falusi tanítóknak a szerepét ebben az esetben, akik népművelőként hónapokon keresztül betanították a gyerekeket, vagy a fiatal, a paraszt lányokat és a paraszt fiúkat, zenéltek, táncoltak, megcsináltak a díszleteket, a jelmezeket megterveztek, egy igazi projektmunka volt, és korabeli fiatalságnak egy értelmes tevékenységet adtak, és gyakorlatilag 1944-ig ez volt jellemző a falusi színjátszásra. Akár készültek fényképek, akár élménybeszámolók, de mindenképpen nagyon fontos szerepet töltöttek be a falusi társadalomban. Lehet, hogy már nem emlékszik senki se a darab történetére, egy-két darra emlékeznek bele az idős emberek, 70-80 év fölötti idős emberek, és lehet, hogy a nők talán jobban emlékeznek az 1940-es években játszott népszínművekre, de nem szabad lebecsülni ezeket az alkalmakat és ezeket a szerepléseket, mert mindenképpen hozzájárultak a falusi közösségnek az összekovácsolásához. Mert ettől függetlenül tehát nem sikerült megteremteni azt a fajta nyugati jellegű drámát, színjátszást Budapesten sem, amiről ugye korábban szó volt, hogy Ibsen esetében, vagy akár Németországban ez működött. Talán még Csiky Gergelyt ki kell emelni, aki 1891-ben halt meg egyébként, és a francia tézis drámákat próbálta utánozni, tehát volt valami társadalmi szempontból érvényes állítása vagy nézet, és ezt próbálta kifejteni különböző drámáiban, mint például a Proletárok című drámában, ami igen érdekes címet kapott, Egerben ingyen élők címmel is játszották, mert nem munkás környezetben és munkanélküliek körében játszódik, hanem egy ilyen kispolgári környezetben, félreértésekkel, kisebb-nagyobb vitákkal, amelyekben megmutatkozik a különböző karaktereknek a jelleme, viszont itt is megvan a végén a feloldás, és majdnem mindenki jól jár a végén, megnyugszanak a kedélyek, tehát nem mert igazi társadalmi mélyfúrásokat alkalmazni a magyar dráma, ezért kárhoztatják nagyon sokan, de hát a magyar társadalom is ilyen volt, elfojtotta az igazi konfliktusokat, háttérbe szorította a nagyon durva ellentéteket, például nemzetiségi ellentét nem került sosem színpadra, román jobbágyok és a magyar tisztviselőknek a konfliktusa, vitája, összetűzése, de a kivándorlás kérdése sem került sosem színpadra, ugye ami szintén aktuális probléma volt, nem is beszélve vagy a munkás kérdésről is, nagyon visszafogottan szerepeltek ebből a szempontból, és ugye ilyen szempontból érdekes Bródy Sándornak a tevékenysége is, hiszen ugye volt neki egy Dada című drámája, ami nagyon tragikus véget ér, egy fiatal cselédlánynak a sorsa, ugye aki saját gyereke helyett idegen gyerekekre kell vigyáznia egy polgári családnál, de ennél sokkal jellemzőbb a tanítónőnek a befejezése. Bródy Sándor eredeti drámája szintén különleges volt, ugye egy falura kerül tanítónőnek a küzdelmét ábrázolja, aki egyedül érkezik az iskolába, és azonnal elkezdenek udvarolni neki a falunak a jelentős férfi személyiségei, a gazdag paraszti fiútól kezdve mindenki más, és az első változat szerint Bródy úgy fejezte be az egészet, hogy mindenkinek ellenáll a tanítónő, és elhagyja a, nem tudom, egy vagy két éves küzdelem után a falut. Ez egy reális és adekvát befejezésnek tűnt, de van egy olyan változat is, amely happy enddel végződik. A közönség úgy látszik nem igazán kedvelte ezt a befejezést, rossz érzése volt a nézőknek tanítónő végén, úgyhogy csinált egy alternatív befejezést Bródy, miszerint a tanítónő végén hozzámegy az egyik gazdag parasztnak a fiához, az egyik udvarlójához. Ebből a befejezésből látszik, hogy még Bródy Sándornak is meg kellett alkudnia a közönség ízlésének a kiszolgálásában, és nem egy nyugtalanító, pesszimista, lehangoló befejezést vártak el a nézők a színháztól, hanem szórakoztatást, ugye a gondjaik, bajaiknak az elfeledtetés, de mi egy örök probléma, hiszen mind a mai napig. Csak ugye talán már most nem igazán a színház, hanem a filmművészettel szemben. Hát igazi konfliktusok nincsenek a magyar színpadon, ennek ellenére óriási népszerűsége a színjátszásnak, tele vannak a színházak, valóban nagyon sok író, költő, Gárdonyi Gézáról is beszéltünk, kipróbálja magát a színművek írásában, több-kevesebb sikerrel, nagyon sok kevésbé sikerült darabot is játszanak, nagyon sok az amatőr, a műkedvelő, társulat is. És arra nem is beszéltem, hogy ugye a színjátszás adott esetben hozzátartozott az iskolai neveléshez is, vagy nagyon büszkék voltak egyes városok, ahol az értelmiség köréből valamiféle működő színtársulat jött létre. Egerben is alakul ilyen nagyon nagy népszerűséggel, rendszeresen fellépnek, természetesen a hivatásos színészeknek a körén kívül. Tehát mindenképpen társadalmi jelenség a színművészeti dualizmus korában, csak nem az antik értelemben. Ugye az ókori Görögországban a színház az a politikának a nevelőiskolája volt, sok esetben, ahol kötelező volt a színházba járás, és a tényleg tragikus, reális konfliktusokkal szembesülhettek a nézők. A dualizmuskori színház Magyarországon viszont egészen más útvonalon halad, ugyanúgy, ahogy a társadalmi konfliktusok is visszafogottak, a válságot nem dolgozzák fel, nem beszélik ki, ugyanúgy a színházakban sem ez a helyzet. Hát ehhez képest ugye a bécsi színház modernebb. Már-már polgárpukkasztó, hogyha Arthur Schnitzlerre meg Hugo von Hofmann sztárra gondolunk. A naturalizmus, a képmutató polgári erkölcsök leleplezése sokkal jelentősebb, adott esetben a bécsi színházakban. Persze ott is van konzervatív ízlés, ott is van egy nagy nemzeti színház, a Burgtheater is ott van. Tehát ugye ott még nagyobb a reprezentáció egy birodalomnak a fővárosában, de éppen ez az, ami provokálja a fiatal írókat, hogy megkapargassák egy kicsikét ezt a nyáspolgári életformát, és leleplezzék a hazugságait, képmutatásait a bécsi nyáspolgárnak, a középpolgárságnak, akár a családi titkokat, akár az üzleti titkokat, és éppen ezért Bécsben már vannak ilyen nyugat-európai mércével mérve is modernnek számító, realista, sokszor naturalista drámák. Ez viszont a két társadalomnak, az osztrák és a magyar társadalomnak a különböző fejlődéséből ered.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a dualizmus időszakának színházi világáról, a különböző műfajokról, színdarabokról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!